hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is Benyák Zoltán Requiem trilógiájának második kötetével foglalkozunk. Olá Andrea interjúját folytatjuk.
Arról kell beszélnünk, hogy mi történik a város lelkével. Közeledünk az ezredfordulóhoz, Vernon átveszi a hatalmat tulajdonképpen, ez a fiatal figura, aki valójában ördögi figura, mert nem tudjuk, hogy mitől ilyen öncélűen kegyetlen.
A Vernon az időkereke, és nem mondanám se gonosznak, se jónak, egyszerűen a megállíthatatlanság, és ő fordítja át ezt az egészet, a világot a jövőbe.
Na de pusztít, az időkereke építhetne is.
Ahogy az idő is.
Hát de építhetne is, nem?
Hát épít is. Az, hogy mit öl meg és mit hoz be, az ahogy én látom a világot, ahogy a 80-as, 90-es évekből átfordultunk az ezredfordulón keresztül abba a világba, ahol most vagyunk. A Requiem annak a története, hogy mi az, ami elveszett, mi az, ami bejött helyére, és kicsit megelőlegezendő a lezárást, hogy ránk tegye azt a súlyt, hogy tudomásul vegyük, hogy az lesz a jövőben, amit mi megfogunk és odaviszünk. Tehát senki nem fogja, nincs egy felsőbb erő, aki majd eldönti, hogy a jövőnk milyen lesz, és mi hal el a mi jelenünkből, azt nekünk kell odavinni, ami értékes, és azt gondoljuk, hogy ennek nem szabad vesznie, azt fogjuk meg és vigyük el a jövőbe, különben nem lesz ott. A Requiem egy kicsit erről is szól, nem is kicsit.
Az előző rész kapcsán beszéltünk arról, hogy hogyan mutatod meg a politikusokat, hogyan mutatod meg a hatalom birtokosait, hogy mennyire korruptak, hogy mennyire képesek bármit beáldozni azért, hogy megtartsák a hatalmukat. Azért ez folytatódik ebben a mostani részben is, szerintem, vagy például a rendőrt milyen könnyű rávenni valami tisztességtelen dologra. Szóval, hogy tényleg ez a legrosszabb rémálmunk, nem? Nincs, aki megvédje a város lakókat itt, mert eszközként vannak használva.
Igen, és hogy még egy lapáttal rádobjak erre a gondolatsorra, amit fölvezettél, azok a különleges lények, vagy természetfelettiek, akik szerepelnek itt, nem ők fogják meghatározni, hogy ennek az egész sztorinak mi a végkimenetele, hanem a halandók. Mert nem akartam egy olyan fantazit írni, ami ilyen nagyon elrugaszkodott, és istenek rohangálnak keresztbe kasul, hanem igenis tudomásul kell venni, hogy az, amit előbb elmondtam, hogy milyen lesz, ha jövünk, azt az ember dönti el. Úgyhogy a Requiemben is úgy van, hogy azok a szereplők, azok a húsvér emberek, férfiak és nők döntik el, hogy mi lesz ennek az egésznek a kifejlete, és itt fel kell ismerniük, hogy ők itt a befolyásoló tényező, az angyal csak belökte ezt az egészet. És nem...
Már beindította, ugye?
Igen, beindította. Elindította a doktor például a maga útján. A Lukrécia elindítja a Valériát a maga útján. A Sándor elindítja a motorosokat. De mikor odaérünk majd a végéhez, akkor a húsvér maradéknak kell megvívni az utolsó harcot.
Igen, csak azon gondolkodom, hogy most, hogy az angyalt említetted, hogy ő az egyetlen tulajdonképpen, amikor egy kicsit kisüt a nap, mert hogy ő látja ennek a világnak a szépségét. Igen. Neki új, minden elismerkedik. És akkor azon gondolkodom, hogy ha ő nem segít abban, hogy fölnyisse az emberek szemét, tehát hogyha azt mondod, hogy ez nem egy ilyen fantasy, hanem az embereknek kell rájönni, akkor miből jönnek rá? Amikor lent vannak a legmélyén valaminek, akkor miből jönnek rá?
A kezdőlökést ők adják meg. Aha. De utána ki fognak szállni ebből a történetből, és a végén, ahogy mondtam, a sima szereplőknek kell megvívni az utolsó harcot. Egy kicsit, ha fordítva lenne, akkor nem lenne súlya az emberi döntéseknek, és nem a sugalmazná ezt az egész regény, mert az ember egyébként hajlamos arra, hogy hátradől, és ha valami rossz történik, akkor a kormány hibája, vagy Isten hibája, vagy az ördögé, de biztos nem az enyém. Na, ezzel akartam én szakítani, és az enyémnek tudomásul kell vennie, hogy ha valami rossz lesz, akkor az miattam lesz rossz, mert nem vigyáztam eléggé, és nem foglalkoztam úgy a jövővel.
Az előző beszélgetésünkben szó volt arról, hogy mi az, ami nem tetszik neked, vagy mi az, ami életre hívta egyáltalán ezt a trilógiát, hogy a változásban, a változás irányában mi az, ami nem szimpatikus neked, de legyen szó erről most is. Elmondhatnád, hogy mi hiányzik neked a regénybeli 1999-ben, amikorában megvolt?
Hát inkább akkor a magam életéről mesélve egy-két szót. Én imádtam a kreativitásnak és a popkultúrának a 80-as éveit, mert azt gondolom, hogy annyit teret engedtünk a fantáziának és a kreativitásnak, amit manapság már nem kap meg. már azok a apró kis zsenik, a kis géniuszok, akik csodára vittek egy-egy filmet, zenét, könyvet, szobrot, festményt is, mindegy, hogy a művészetnek, és itt főleg művészetről beszélünk. Azt gondolom, hogy manapság már, ha léteznek még, akkor annyira perifériára szorultak, hogy a mainstreamben nem jutnak be. Már nem, sokszor nem a könyvpiacon is, csak hogy aktuálisak legyünk, nem a szerkesztő dönti el, hogy melyik könyv jelenjen meg. Legalábbis szerintem már külföldön így van. Ha valaki bemegy egy jó kézirattal, és elolvassa a szerkesztő, és azt mondja, hogy úristen, itt egy új klasszikus, jelentessük meg, de a marketinges azt mondja, hogy neki nincsen egyetlen Insta követője, nincsen Facebook profilja, nincsen honlapja, és nincs főzőműsora a tévébe, ez totális anyagi csőd, hanem itt van ez a másik celeb, akinek van főzőműsora és 100 000 követője, és igaz csak két oldalt ír, de majd főpumpáljuk 200-ra.
Vagy megérjük helyette.
Igen, akkor tudjuk, hogy melyik fog megjelenni. Akkoriban nehéz volt, én nem mondom, hogy könnyű volt, de volt még a reménynek szikrája, és imádtam azokat az éveket, mert akkor, hát lehet, hogy én is gyerek voltam, de még hittem az olyan csodákba, hogy jó irányba fordulhat ez az egész. Nagyon szerettem azt, hogy ha valamit akarok, akkor ki kell mozdulnom otthonról. Ha akartam egy CD-t venni, vagy egy kazettát, akkor sokszor nekem föl kellett buszoznom Pestre. Antikváriumokba jártunk, ahol szintén másfél óra mérén elérek egy antikváriumot az otthontól. Most pedig két kattintással a nappaliból bármilyen zenét megkapok legtöbbször ingyen. Nincsen a kalannak az a momentum, hogy elindulok valamiért, elindulok a kincsemet megszerezni. Túl könnyű lett, és túl sok, és így értéktelenebb, ez miatt lett értéktelenebb. Például az ilyen dolgok.
Nagyon érdekes. Még azt szeretném megtudni, hogy ki az, aki a legtöbbet változik? Mely karakter változik a legtöbbet?
Húha, ez fogaskérdés, mert mindenkinek úgy van kitalálva az íve, hogy ne úgy fejezze be a requiemet a harmadik kötet végén, ahogy elkezdte. A motorosoknál is lesz kardinális változás, ugye köztük azért van ellentét, hogy ez átalakul-e valami mássá.
Tehát van ugye a Carmen, akiről már beszéltünk, a volt katona, van egy Sam nevű fiú, akit a Sándor nevelt fölen motorosként a vezető, és van egy Ellie nevű.
Van az, aki hát ennyi testesebb alkoholista fickó.
Ügyvéd volt.
Aki ráadásul ügyvéd, na neki a harmadik kötetben nagyon fontos szerepet találtam, majd az remélem tetszeni fog az olvasóknak is. Ott van a szem, aki a Tennessee kölyök, aki egy ilyen igazi western karakter, mondja a lovasok, a szabadságnak a szimbóluma is, egy kicsit a cowboyokról mintáztam őket, hogy vele mi történik végül. A doktor, hát neki ez egy egész passió, ez a requiem, hogy a fejlővéseivel, az elvesztett angyalával kezdve meg tudja menteni a városát. Ott van a Lucrecia és a lánynak a kapcsolata, Valériának és a rádiós fiúnak a szerelme, hogy összejön-e, mi jön össze nekik. Mindenkinek megvan a maga íve. Az egyébként úgy kezdtem az egészet, hogy na, akkor ezek lesznek a szereplők, és hogy jutnak el A-ból B-be, hogy senki ne ugyanaz legyen a végén, mint aki az elején volt. Hát ugye itt nem könnyű dolgok történnek velük, és egy ezredfordulón fognak átesni, úgyhogy nem csoda, hogyha megváltoznak a végére.
És fejezzük be a Pestis doktorral, hogy ugye amikor őt megismerjük, akkor azért hívja Pestis doktornak, mert egy ilyen maszk van, ami neked nagy kedvenced, járja az utcát, és újságcikkeket ragaszt rá.
Igen.
És most megfölvetődik ebben az új regényben az is, hogy leveheti a maszkot. El se tudjuk képzelni azt a helyzetet, hogy valaki nem egy misztikus figurát látna, és most meg abszolút esendő.
Ugye most van a mélyponton, újra össze kell rakni a magát, mint embert, és mint orvost. Ugye, ahogy mondtam, egyrészt hagyományos orvosnak is kell lennie, meg utána fel kell nőnie az eredeti feladatához, hogy megmentse ezt az egészet. Ugye ő a város doktora, és nem hagyományos értelemben véve praktizál, hanem azt figyeli, hogy mi történik a várossal, mint közösséggel. Ő az első, aki észreveszi, hogy itt valami készül, valami nem ugyanaz.
Másképp kommunikálnak az emberek, vagy bezárkóznak, vagy mit vesz észre a városban?
Hát, hogy megérkezik a Vernon, és megkezdődik az a folyamat, ami ezt az elhidegülést és őrületet hozza majd el, de ebben a kötetben még csak nyomokban, de a harmadikban majd még erősebben, és ott lesz neki konkrétan megint az a klasszikus nyomozós feladata, hogy megállapítsa, hogy miért romlott el az egész város ennyire, és vissza tudja onnan hozni. Mindahogy a mi világunk is. Erről is azt gondolom, hogy hogy a 80-as, 90-es években közvetlenebb volt az idegenek közti viszony. Tehát ha mentem az utcán, és odaléptem valakihez, akkor másfajta kommunikációs érzelmek történtek meg, mint most. Most sokkal több a félelem és a tartás egy idegen iránt, mint akkoriban. Na például ezek azok a változások, amit ő észrevesz.
Benyák Zoltánnal Olá Andrea beszélgetett, és mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, vasárnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseivel jövök. Lesz gazdaság, kultúra és egészség egészen 7 órától 11 óráig. Somodi Evelint hallották, szép napot, jó hétvégét kívánok!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.